Vannak, akik nem tudnak tovább lépni addig, amíg meg nem értik, hogy miért alakult úgy az életük, ahogyan, miért kellett átélniük egy tragédiát. Mit kezdhetnek ezzel a tapasztalással? Bacs Krisztina regényének főhőse az álmaiból kapja meg a válaszokat, mégpedig döbbenetes erejű álmokból, amelyek lehatolnak archetipikus szintekig, előző életes emlékképekig. Az Álomszövő című regény különös világáról kérdezem most a szerzőt, arról, hogyan segítik ezt a fiatal nőt az álmai a gyász folyamatban, hogyan segítik, hogy elengedje azt, akit elveszített, és képes legyen tovább lépni. A szerző pszichológus, izgalmas kérdés az is, miért fordult az álmok felé.
Valamiért nagyon érdekel. Egy időben sokat olvastam az álmokról. Van egy jó pár jó könyv, például a Tari Ildikónak az Álmaink tükrében. Én azt olvastam el 2010 környékén, és ez az én könyvem ennek valahogy ilyen direkt folyománya. Mert hogy valahogy, amit abban én így elolvastam az álmokról, azt szerettem volna megmutatni, hogy akkor ez hogy néz ki a gyakorlatban. Hogyan történnek meg ezek a jelenségek egy hétköznapi embernek az álmaiban, hogyan hatnak esetleg az álmai a életére, vagy az élete hogyan hat az álmaira.
Milyen tapasztalatok hívták életre ezt a regényt, és mit szeretne közvetíteni általa? Mert olyan, mintha ez egy segítőkönyv is lenne amellett, hogy izgalmas a világa.
Elsősorban azt szeretném, ha így eljutna az olvasókhoz, hogy az álmokban hatalmas potenciál rejlik, hogy egy nagy bölcsesség van bennük, hogy ez egy olyan csatorna, amin keresztül a saját belső tudatalattink, vagy egy nagyon mély bölcsességünk igyekszik referálni az életünkre, segíteni bizonyos helyzetekben. Tehát, hogy egy alapvetően segítségünkre szolgáló történés az az életünkben, tehát nem az van, hogy mekkora hülyeséget álmodtam, hanem hogy annak az álomnak valószínűleg van valami fontos jelentősége, még hogyha hülyeségnek is tűnik.
Beszéljünk egy kicsit ennek a regénynek a főhőséről, erről a fiatal nőről, hogy milyenek a kapcsolatai, milyen az élete, mi a hivatása.
Ez egy régésznő, egy múzeumban dolgozik, és mindenféle izgalmas ásatásokon vesz részt egy vidám csapatnak a részeként. Van egy komoly párkapcsolata, akivel nagyon szeretik egymást. Csonka családban nőtt fel, az apukáját sosem ismerte, így a könyvben ez így végigmegy, ez a vonulat, ahogy a nő keresi, próbál így gondolkodni erről az ismeretlen apukáról. A vesztesége is megjelenik ebben a könyvben, mert hogy az anyukáját és a nagypapáját elveszítette, és akkor erről is van egy gondolkodás ebben a könyvben.
A gyermekkel egy magas, lerobbant gyárépület tetején járunk. Szemerkél a hideg téli eső, kietlen és baljósan sötét az egész környék. A tetőszélén körbenézek, és a szívem kihagy egy ütemet. Odalent az épületek között a végrehajtót látom közeledni. A megigézve bámuló gyermeket lerántom magam elé a fedezékbe. A végrehajtó egy gyéren világított üres jégpálya mellett halad el, vállán számszerű lóg, hanyagul átvetve, bőrkabátján sárgán villan meg a neonlámpák fénye. Megérzi, hogy figyelem is felpillant. A szívem elszorul, ahogy ránk szűkül a két hideg fekete pupilla. Ahhoz túl messze van, hogy íjával eltaláljon bennünket, ezért habozás nélkül célba veszi a gyárépület bejáratát. Nem késlekedek tovább, mihelyst eltűnik a kapuajban, felkapom a gyermeket, és rohanni kezdek vele végig a tetőn a szomszédos épület irányába.
Mi az oka annak, hogy ő az álmaiban többnyire menekül?
Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyakori vonulat, hogy menekülünk az álmainkban, és mindig olyankor menekülünk, amikor van egy tudattartalom, ami elől így legszívesebben elfutnánk, amivel nem akarunk szembesülni, ami nehéz a számunkra, és egy csomó menekülős álom mélyén valami ilyesmi van, hogy szeretne egy részünk integrálódni velünk, csak mi nem engedjük, mert túlságosan tartunk tőle. Úgyhogy valóban van jó néhány menekülős álom ebben a könyvben is, és van egy feloldása is egy ponton ennek, ahogyan a főhős így szembe száll azzal, mi üldözi, és megnézi, farkas szemet néz vele, és általában ez szokott az ilyen menekülős álmoknak a feloldása lenni egyébként is, hogy megpróbáljunk közel kerülni ahhoz, vagy kezet fogni azzal, ami elől elszaladunk.
De azért az ő életében akár a hiányok, akár ahogyan él, vagy a jövőtől, vagy bármitől való tartás vagy aggodalom lehet az oka annak, hogy ő menekül, mert például ugye ez, amit említett, ez olyan, mintha valami science fictionben játszódó álom lenne, amilyet az ilyen jövőben mutató filmekben látunk, de hát van egy olyan, ami meg a nagyon régmúltban játszódik, ami egy ilyen ősi közösségben. Többféle ilyen álom is van, tehát csak azt akarom kérdezni, hogy ez hogyan kötődik az ő életéhez.
Kezdem a könnyebben, ezek a robot-szerű, science fiction-szerű, elidegenedett álmok, ezek akkor kerülnek elő az ő álom életében, amikor bekövetkezik egy tragédia. A pszichének van egy ilyen tulajdonsága, hogy ahol trauma van, vagy valami nehézség, megdolgozatlanság, egészségtelen viszonyulásmód, nagy fájdalom, ott elélettelenedik a képzeletvilág. Tehát az azzal kapcsolatos gondolkodásunkban van egy ilyen denaturálódás, és ez, ahogyan ez újra élővé tud válni, az a gyógyulásnak a folyamata. Úgyhogy emiatt vannak benne ezek a furcsa, gépies, mesterséges világot idéző álmok, mert hogy kísérik ezt a traumát, ami ő átmegy, ezt a fajta elidegenedettséget önmagától is. A régmúltba vesző álmom az egy ilyen gondolatkísérlet a részemről, hogy mi lenne, hogyha esetleg valamilyen előző életből származó emlékünk így hatással lehetne mondjuk az életünkre. Egy kicsit én ezzel a gondolattal írtam bele, hogy vannak olyan álmaink, ami nem teljesen a személyes jelen életünkre vonatkoznak, hanem mintha még régebbről származnának valami ősi közös tudásból. Egyébként nem is feltétlenül kell ehhez az, hogy előző életes legyen ez az emlék, álom. Bőven elég az, amit Jung mond, hogy van egy kollektív tudattalan, azaz az emberiségnek van egy ilyen közös emlékezete, és hogy ebből is merítenek az álmok.
Most itt lépdelek a sötét kőlabirintus elmaszatolt síkidomjai között, 12 sorstársammal együtt a fülemben dübörgő dobokkal. A szinte tapinthatóvá vált homályba belehasítanak a fáklyák szabálytalanul rángatózó fényei, hosszú, gírbe-gurba csíkokat égetve a retinámba. Imbolygó léptekkel haladunk előre az egyre fülsiketítőbb dübörgés irányába, ami minden maradék gondolatot kiver a fejemből, segítségért kiáltanék, de a nyelvem olyan zsibbat és duzzat, hogy alig fér el a számban. Most ébredek rá, hogy a halk belső szűkölésen kívül órák óta egy hang sem jött ki a torkomon. A folyosó hatalmas, nyitott szentélyterembe torkollik, és amint belépünk, a dobok elhallgatnak. A teremnek nincs teteje, csak éjanya ridegen távoli csillagokkal teleszórt arca borul fölénk.
Ezekben az álmokban, ugye, mert több síkon is álmodik, ilyen régi időben játszódó álmot, általában nő, vagy nőkkel kapcsolatos az álma, vagy a nőiséggel kapcsolatos, és kiszolgáltatottságról is szólnak ezek az álmok, és az ember azt gondolná, hogy ennek biztosan oka van, hogy ő például egy ilyen szertartásban 13. lányként ott, mint egy áldozat, mint egy szűzlány áldozat, egy templomban az utolsó pillanatait éli, vagy hát más helyzetekben, és ezt azért mondom el, ezt a történetet éppen, mert aztán az ő munkájával kapcsolatban is fontos párhuzamokat keresnünk, én úgy érzem.
Én nem vagyok egy profi író, én egy pszichológus vagyok, aki írt egy könyvet, egy regényt. És ezért, ahogyan én így ezt megtaláltam, hogy mi lesz ebben a könyvben, ez nagyon sokszor nem volt teljesen tudatos, nem volt egy ilyen eltervezettsége. Ahogyan így elkezdtem írni ezt a könyvet, még azt se tudtam, hogy miről fogok írni, tehát hogy így nagyon a fantáziámból alakult ki végül az, hogy miről is akarok én beszélni, és ennek a folyamatában rakódott össze a történet. Úgyhogy nem tudnám megmondani, hogy ez a bántalmazottság, ez miért van benne. Valószínűleg nekem személyesen van ehhez közöm, és azért is önkéntelenül is beletettem. A főhős életében ez a személyes életében talán kevésbé hangsúlyos egyébként. Ezért is utaltam ezt így a nagyon-nagyon messze múltba az álmokban.
Igen, de annyiban mondjuk kiszolgáltatott, hogyha azt veszük, hogy ezekkel az álmaiban megjelenő nőkkel bármit megtehetnek, mint hogyha az apa hiány miatt.
Ezzel ő egyébként küzd így végig a könyv során, ahogyan így próbálja az apukáját keresni, ahogyan a nagypapa tudja ezt így részben pótolni neki, de nem teljesen, a párkapcsolatában is van egy ilyen viszonyulásmódja. Igen, tehát ahogyan ezt az apa kérdést így megküzdi a végére, abban van egy elveszettség, igen.
Miért éppen régész lett ez a fiatal nő?
Ez engem valóban érdekel, a régészet, és nagy örömmel végeztem az ez irányú kutatásokat, tehát ahogyan így írtam a könyvben, mindig felmerült valami kérdés, hogy na, hogy zajlik egy ásatás? Akkor arról olvastam nagyon sokat, konzultáltam régészekkel, és nagyon jó visszajelzés volt, amikor így elküldtem nekik a kéziratot, hogy azt mondták, hogy látszik, hogy jártam már ásatáson. Nem jártam sose ásatáson, de hogy annyira utána olvastam, hogy ezt el tudtam adni a könyvben, hogy ez ilyen. Nagyon élvezetes, szerintem nagyon szuper izgalmas tevékenység lehet a régészet, és jó volt ebbe így betekinteni. Meg van egy analógiája azért a pszichológiával, tehát hogy így leásunk a mélyre, ott kincseket találunk, vagy valami régmúlt emléket hozunk fel, azért ebben van egy párhuzam.
És van annak jelentősége, hogy mit találnak, és hogy mennyire szívügye lesz ez a lelet ennek a nőnek? Itt is egy nő van a sírban, és egy nagyon furcsa eljárás nyomai találhatók közül fején.
Igen, ez a koponyanélkülés, mint téma, szintén valahogy engem önkéntelenül izgat, valószínűleg azért, mert ez egy olyan beavatkozás, ami spirituális okokból is történt, tehát nem csak betegséget akartak gyógyítani mondjuk egy koponyalékeléssel, még a régmúlt időkben, pár ezer évvel ezelőtt is, hanem hogy volt egy ilyen szakrális jelentőség ennek, és az egész könyv így nyúlik a spiritualitás felé, a valami magasabb értelem felé, és hát a régészetben is ezt a momentumot igyekeztem megragadni.
Az előbb említetted, hogy ugye amikor egy trauma bekövetkezik, akkor erősödik föl ez a menekülés, mint jelenség az álmokban. Megismerjük ezt a lányt, amikor még teljesen békés az élete, és végül is hát csak a hozott problémáival kell megküzdeni, de egyébként kiegyensúlyozott életet él, és aztán történik valami, és ahogyan azt meg kell élnie, föl kell dolgoznia, el kell engednie. Hogy azon gondolkodtam, hogy az álmok ezt leképezik, tehát hogy ez az egész folyamat, vagy ez a munka, ahogyan dolgozik a lélek egy veszteséggel, az mind ott van az álmokban?
Igen, ezt határozottan állíthatom, hogy ezt nagyon igyekeztem belesűríteni, ahogyan az álmok ezt segítik, vagy ahogyan rímelnek erre a folyamatra, ahogyan esetleg előre jelzik ezt, mert ez is egy gyakori tapasztalatom, hogy emberek azért képesek valahogy így egy ilyen előérzettel lenni valami ilyen nagyobb történésekkel kapcsolatban, ami az életükben bekövetkezik. Szóval mindaz, ahogyan az álmok ezt előre tudják egy kicsit jelezni, vagy előre hangolják bennünk, hogy mint egy felkészítenek minket arra, hogy rátreníroznak, hogy mi fog velünk történni, ahogyan a történés közben így visszatükröznek minket, hogy na ez neked most ilyen. Tehát, hogy valahogy, ahogy így megjeleníti az álom az adott helyzetet, abban mindig van egy plusz, amiből így épülünk, ami egy ilyen Ariadné fonal, ahogy így el tudunk rajta indulni a megoldás felé. És hát persze utólag is van egy ilyen ránézés, hogy mi történt velünk, a múltba így vissza is tekintenek az álmok. A
szimbólumokról mi kérdeznélek, mert ugye megjelenik egy-egy hangsúlyos motívum ezekben az álmokban, lehet, hogy visszatérnek, lehet, hogy csak egy-egy álomban, és azt gondolnám, hogy az egy problémakört mutat, akár a vándor, akár a gyermek, akár ez az álomszövő például.
Én igyekeztem az egyes én részeinket valahogy megjeleníteni egy ilyen személyiségben, az álmainkban, tehát mondjuk megjelenik egy ilyen belső női bölcsesség ebben az öregasszonyban, ami egy elég univerzális szimbólum. Megjelenik a halál, vagy a halálfélelem a végrehajtónak a képében. Aztán a vándor, az egy ilyen kutató én rész, amelyik így halad végig ezeken a történeteken, és valahogy igyekszik megérteni azt, ami történik. Szóval, hogy így valahogy azt mondanám, hogy én részek, vagy dolgoknak a bennünk való leképeződései ezek az alakok az álmokban. Ez egyébként egy Jungtól származó gondolat, hogy minden egyes álom alakunk, mi vagyunk, valamelyik részünk, és hogy a mi tudatalattink rendezi ezeket az álmokat.
Ami a regény első harmada után eszembe jutott, hogy szerintem érdekes lenne beszélnünk az időről. Mert az előbb mondtad, hogy van, amikor az álom előre megmutat valami későbbi traumát, amiből azt feltételezné az ember, mert hogy ez hogy lehet tényleg, ami később bekövetkezik, hogy ezek az idősíkok azért mosódnak így ennyire össze a regényben, mint szövegben, a valóság, a jövőben mutató álom, meg a múltbéli álmok, mint hogyha ennek az egésznek, az időnek magának nem lenne jelentősége. Szóval én azt gondoltam, hogy ez még dolga ennek a könyvnek, hogy az időről elgondolkodtassa az embert.
Igen. Ugye, ha valakinek vannak jósló álmai, az óhatatlanul elgondolkozik arról, hogy ez hogy lehetséges, hogy lehet, hogy akkor az időben, valahol a jövőben vannak ilyen fix pontok, ahova mindenképp beérkezünk, akármit is csinálunk, vagy van-e valahogy szabad akaratunk ebben, tudunk-e változtatni ezen a fix ponton legalább egy kicsit. Szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés. Nem is feltétlenül van erre nekem egy válaszom, de azt mindenképp szerettem volna megmutatni a könyvben is, hogy a lélek is így néz az időre, hogy az, annak van egy ilyen képlékenysége, nem egy lineáris a múltból a jelenen át a jövőbe haladó folyamat, hanem van egy ilyen összemosódó, cirkuláris jellege, hogy lehetséges, hogy valamit így tudunk érzékelni a jövőnkből a jelenben. De hogyan? Hogy lehet ez? Szóval, hogy ezt beletettem, és szerettem volna ezt egy kicsit így megmutatni, hogy az álmokban is megjelenik. Erről szól egy film is egyébként, az Arrival érkezés, a magyar címe talán, ahol szintén ezt a cirkuláris jelleget boncolgatják. Nem tudom, hogy valóban ilyen-e az idő. Azt tudom, hogy a lélek nem az idő mennyisége alapján működik. Tehát a léleknek teljesen egyenlő tud lenni egy hónap, meg 10 év, mert valahogy az időnek inkább a minősége számít neki. Tehát, hogy most ez az idő megérette arra, hogy mondjuk tovább lépjek, vagy nem, mert most a feldolgozás ideje van, vagy most a kalandozás ideje van. Ezt nem tudom sem siettetni, sem késleltetni. Tehát, hogy ezek a minőségek, ezek így jobban uralják a képet, mint az, hogy most eltelt valamennyi idő.
Maga a folyamat, amin ez a lány keresztül megy, és hogy szabad mélyponton lenni, és aztán tovább lépni. Szóval ez konkrétan mennyire segít annak az olvasónak, aki esetleg éppen ilyen helyzetben van?
Hát nagyon kíváncsi vagyok erre én is. Egyelőre olyan visszajelzések jönnek, hogy nagyon mélyen megérinti az embereket, hogy nem tudják letenni, tehát van egy ilyen letehetetlensége, de ugyanakkor egy nagyon nehéz, nagyon mély témát érintő olvasmány, és én is azt gondolnám, hogy szívbe markol. Az álmok miatt főleg, szerintem, mert hogy az álmoknak van egy ilyen természete, hogy ezek a képek olyan erősek tudnak lenni, hogy így ilyen belső fogantyúkat így megmozdítanak bennünk. És szerintem az olvasóval ez történik közben, hogy így elolvas a régésznőnek egy álmát, az rá is érzelmi hatással van, hogy bennünk is megpendít húrokat, és ezért azt gondolom, hogy aki ezt elolvassa, annak biztos, hogy megszólítja a veszteséghez való viszonyát. Hogyha ő elveszített valakit, akit nagyon szeretett, akkor az nagyon meg fog szólalni benne a könyvolvasásokor, és én remélem, hogy ez segíti a feldolgozását. Úgy általában a veszteség élményben tud ez segíteni, ez a könyv. A magam tapasztalatából is tudom, hogy amikor ilyen súlyos veszteség ért, volt olyan pont, amikor nagyon be tudott ütni egy film, ami erről szólt, és lehet, hogy sírtam azzal a filmmel, de az nekem is felszabadító volt. Ezen a módon remélem, hogy ez a könyv is segít. Meg hát miután bemutat egy utat, hogy egy embernek ilyen volt ez a gyász, akkor ez így bátoríthatja az olvasót arra is, hogy merjen akárhogyan is gyászolni. Mert hogy vannak ilyen társadalmi elvárásaink a gyászsal kapcsolatban, hogy na, most már meghalt 3 vagy 4 hónapja, most már engedd el, lépj tovább, vagy most már ne sírj, vagy pont az ellenkező, hogy miért nem sírsz. Tehát, hogy egyszerűen csak így merjünk nyitottak lenni annak az egyediségére, hogy mindenki másképp gyászol. Nem, nincsenek ennek szabályai, és hogy ez egy egyéni út, egy egyéni labirintus, amiből ki lehet azért kerülni a végén.
Bacs Krisztina az Álomszövő című regényét a Tarandusz kiadó jelentette meg.